A fenyegetés. Két fiatal író darabot írt, és 1897-ben benyújtotta a Kolozsvári Nemzeti Színházhoz. A darabok gyengék voltak. Az intendáns Gyarmati Miklós nem akarta előadatni. Erre a két heves ifjú tollatragacs kiírta az újságba, hogy őket, a fényes tehetségeket elnyomja a kolozsvári intendáns. Személyes okokból vetette vissza a darabokat, ármánykodik. Gyarmati Miklós intendáns röviden válaszolt a nyilatkozatra, így végezvén. Valamikor régen Vahot Imre, aki a divatlapokat szerkesztette, egy alkalommal összekülönbözött Nagy Ignáccal, aki nagy vörös orrával meglehetősen ellentéte volt Adonisznak. Vahot így zárta be a vitát. Vigyázz, mert szétküldöm a lapom mellett arcképedet, mégpedig illusztrálva. Vigyázzanak a kolozsvári mártíriók, mert előadatom a darabjaikat. A bácskaiak próbája. Pásztor Berci ügyvéd a legerősebb ivó Egerben. Halván a bácskai pohár hírét lerándult a millennium előtt való esztendőben Szabadkára. Nem volt rendületlen hittel a saját torka iránt, oly nagynak vette a bácskaiak virtusát, miért is álnévvel ment le. De bezzeg büszkén nézett körül, mikor az első ivás hajnalán maga körül látta heverni a pohár hőseit. Oda kiállt nagy kevélyen a vendéglősnek. Friss bort és friss bácskaiakat. Én magam megkérdeztem tőle, hogy igaz-e a történet. Azt mondja. Igaz, a bácskaiak csak gyenge buckaival virtuskodnak, s az nekem, aki az erős egri borhoz vagyok szokva, olyan volt, mintha vizet ittam volna. Kárdonyi Géza közlése. A telegráf hivatalban. Barna Izidor, a félelmes reporter, egy ízben tudósítónak ment le egy vidéki ünnepre, amelyet bankett és tánc rekesztett be az esti órákban. Az ünnep a délutáni órákban folyt le, és így a tudósító csak hét felé készülhetett a telegramjával. Összeért körülbelül 1500 szót, és sietve ment el a telegráf hivatalba, hogy a tudósítást elküldje. Ekkor már csak 5 perccel volt a hivatalos záróránál kevesebb, s a telegráf tiszt éppen a fehér nyakkendőjét csatolta föl, hogy a fényes bálba elmehessen. Elképzelhető, mit szólt ez a szegény hivatalnok, mikor a rengeteg telegramot meglátta, hiszen ezt hajnalig sem kopogtathatja le, és mi lesz akkor a második négyessel? Komoran adta tehát vissza a hírlapírónak a blankettát. Sajnálom, szólt Mogorván, de most már nem vehetek föl így hosszú táviratot. Hírlapíró a hivatalos órára nézett. Pardon, e pillanatban még 3 perc hiányzik 7-ből. Mindegy az. De szíveskedjék elgondolni, hogy a lap engem tudósításért küldött ide, és most összes költségeim kárba vesznének, ha a referádát nem küldhetem el. Sajnálom. Nem akarja tehát fölvenni? Nem. Mit tett volna ez esetben más ember? A tisztet följelentés esetén bizonyosan megbüntetik, de lesz ezáltal már az újság holnapi számában tudósítás? Az újságíró megszelidülve szólott a hivatalnokhoz. Hát egy egészen rövid telegramot fölvenne? A tiszt diadalmasan nézett körül. Adja ide! A tudósító leült és megírta a következő telegramot. Baross Gábor, kereskedelemügyi miniszter úr, ő nagy méltóságának Budapesten. Az X-i állomáson a távíró tiszt, aki ma este a bálba készül, hét előtt 3 perccel megtagadta egy táviraton fölvételét. Tudván nagy méltóságodnak a hírlapok iránt való kegyes rokonszenvét, tisztelettel kérem, hogy az illetőt a telegram fölvételére táviratilag utasítani méltóztassék. A tiszt elolvasta a táviratot, és elsápadt. Csak nem akarja ezt komolyan elküldeni. Az újságíró bosszusan nézett be a kis ablakon. Hát ez sem elég rövid. Gondolkodva járt a szegény hivatalnok föl alá, de egy darab idő múlva kiszólt. Adja hát ide a hosszabbat. Hó, most már nem adom. A dolognak formális könyörgés lett a vége, és a kis tiszt hajnali 4:30-ig kopogtatott, és a második négyes szerencsésen elhalászta előle egy boldogabb vetétárs. Szomaházi István az Újság című könyve után. A radikálisok. Egy fővárosi hírlapírókör 1897-ben nagy díszebédet rendezett, amelyen jelen voltak a kormánytagja és a vezérlő politikusok is, köztük Tisza Kálmán. Az első áldomás a királynak szólt, a társaság szokás szerint állva hallgatta, de az asztal végén egy-néhány fiatal radikális újságíró tüntetőleg ülve maradt. Valaki figyelmeztette Tiszát az odalent történőkre. A nagy pápa szem mögül nyugodt tekintet válaszolt. Látom. Fiatalkoromban magam is követtem el ilyesmit, csak hogy akkor még könnyen baja lehetett belőle az embernek. Az arckép. Tisza Kálmánhoz miniszterelnök korában beállított egy német Zugwitzlap szerkesztő és kérte tőle az arcképét. Megkaphatja a fényképésznél, volt a természetes válasz. Mikor aztán az arckép megjelent abban a szennyes újságban, szerkesztő megint beállított egy jókora számlával. Minek fizetnék, mondta neki Tisza Kálmán, mikor az étszlapok ingyen közlik arcképemet, mégpedig egész éven át. A trónörökös kisbéren. Szeretek kisbérre menni, mondta egyszer Rudolf trónörökös, mert ott a lovak nem tartanak üdvözlő dikciókat. Égi háború a szerkesztőségben. Mezei Ernő olyan igaz újságíró, hogy mikor vezércikkeit írja, megfeledkezik a világról, sőt, még a papírosról is, hát gyakran nem is veszi észre, mikor sorai egy-egy kutya nyelvnek már a végére érnek, s a mappán folytatja magvas elmélkedéseit. Szórakozottsága ilyenkor egyebekben is mesés, de azért mindig logikus. Történt, hogy a földszinten levő szerkesztőség fölött a ház úrnője az első emeleten fürdőszobát rendeztetett be, porcelánkát a szoba talajába eresztve. A régi bolthajtás nem állta a dicsőséget. Mezei Ernő elmerülve írta cicerúját odalent, épp a kád alatt. Egyszerre csöpögni kezd a fejére a víz. Nini megerett az eső, konstatálja a csöndes író, azzal kifeszíti maga fölött az esernyőt, és tovább veti a betűit. A nedvességtől aztán nem sokára kilódult a helyéből egy tégla, s nagy robajjal lezuhant a szoba pádimentomára. Elnye úgy látszik, leütött a mennykő is, konstatálta ismét a nyugodt kis férfiú, és szó nélkül bevonult a másik szobába, hogy befejezze cicerúját, mely szép, okos és nemes volt, mint minden, amit ő ír. Kozma Sándorról. A kaposvári ügyészség tömlöcéből egy szép nap megszökött, Somogy vármegye leghíresebb zsiványa kerekes kis palkó, a Suta. Keresték a pandúrok mindenfelé, de nem találták. Egyszer csak, hogy még teljesebb legyen a zavar, híre futamodik, hogy az ügy megvizsgálására maga Kozma Sándor, a fő ügyész is megérkezik. A vészhírre kiadta az ügyész a parancsot, hogy a híres betyárt fejvesztés terhe alatt élve vagy halva okvetlen kézre kell keríteni. Kiküldték utána a legügyesebb csendőrt, akinek fáradozása nem is veszett kárba, mert a rablót csak ugyan kézre kerítette, s illendően megvasalva szállította vissza a tömlőcbe, amelyet búcsú nélkül hagyott el. A szerencsés fogás Kozmát is annyira meglepte, hogy maga elé rendelte a csendőrt, és kikérdezte, hol és hogyan sikerült a veszedelmes betyárt elfognia. Hát kérem, alássan, felelte gyanútlanul a szép szálas csendlegény, kimentem elsőbb is a kukorica irányában. Amint ott nézdegélek, látok az országúton egy gyanús szekeret. Kocsis, szekér, lószer, szám, minden somogyi, tehát már gyanús. Mert kérem, alássan, bicskás, komisz népség, ez ám a somogyi, amennyi van mind. Az ügyész titokban integetett, hogy fogja már be a száját. Csendlegény azonban nem értett el, hogy mit akarnak vele. Csak ugyanolyan komisz és bicskás édesfiam minden somogyi ember, kérdezte mosolyogva Kozma. Olyan a tekintetes uram, mindegy szálig erősítette meggyőződéssel a csendlegény, aki nem ismerte Kozmát. No de hát nem éppen, nem éppen, mondta jó ízű mosolyjal Kozma, miközben megjutalmazta a legényt, és eltávozott. Kozma tudva levőleg maga is somogyi származású. A filadelfiai kormánybiztos. Az 1876. évi filadelfiai világkiállításra Magyarország is küldött kormányképviselőt. Csak hogy a méltóságra nem volt könnyű alkalmas ember találni. A reprezentáláshoz ugyan sokan értenek nálunk, de nem sokan tudnak angolul, s még kevesebben indulnak szívesen ilyen nagy útnak. Végre a király tábla bírókarában fedezték fel azt a férfiút, aki méltó is Magyarország képét viselni, angolul is beszél, és nem is által átfáradni Amerikába. A magyar kormánybiztost aztán Philadelphiában a kiállítás megnyitásakor nagy kitüntetés érte. Neki jutott az a szerencse, hogy a brazíliai császárné szolgálattévő lovagja és kalauza lehessen. Ami úgy történt, hogy az osztrák kormányképviselője nem érkezett meg, hajóját a vihar elverte valahová az óceánon. Etikett pedig azt követelte, hogy a brazíliai császárné mellé az európai katolikus császár országainak képviselőjét rendeljék. Az elnök bemutatta felséges asszonynak a díszruhába öltözött bókoló magyar kormánybiztost. Örvendek, mondta a császárné, és kérem, induljunk is a körútra, mert engem a kiállítás igen érdekel. Ami tábla bíránk hajlongva kezd lépkedni a fölséges asszony oldalán, akkor egyszerre mellette terem egy magyar Levente. Olyan tündöklő díszben, melyhez képest a kormánybiztos pompája csak verép szürkeség volt, és a mellén érdemjelek szikrázó gyémánt tengere. És ez a hódító lovag oda súgott a táblabírónak. Szerencsétlen, távozzék innen! Kormánybiztos elképett. És ugyan miért? Hát még nem tudja, boldogtalan. Önt elcsapták, és én vagyok az utódja. A filadelfiai Magyarország majd lerogyott ilyetében. Hogy-hogy, az lehetetlen! De az a ragyogó Dalia a szeme elé tartott egy Tisza Kálmántól aláírt francia kábeltelegramot, amelyben az volt, hogy a kormánybiztos állásától fölmentetik, és helyébe Véissi Géza gróf neveztetik ki. És most egy-kettőre párologjon el innen az úr, szólt a karbunkulusos Levente ellentmondást nem tűrő hangon. Most már a brazíliai császárné is észrevett valamit, s olyan pillantással nézett a táblabíróra, hogy a szegény ember láthatatlanná zsugorodott össze, és eltűnt a sokaságban. A daliás új kormánybiztos pedig leírhatatlan előkelőségű bókkal fordult Brazília koronás asszonyához. Felség nekem Magyarország képviselőjének jutott az a végtelen szerencse, hogy stb. Stb. Császárné egész délelőtt sétálgatott a kiállításban a szeretetre méltó igazi nagyúrral. Ez alatt szegény táblabíró $200 telegramot küldött az óceán alatt Budapestre, fölvilágosítást kérve, s mentegetőzve, és étlen szomjon álmatlanul várta a választ. A belügyminisztérium telegramja harmadnap este érkezett meg. Önt nem mentették föl állásától, Véissi Géza gróf pedig, aki önt becsapta, Somoskői, akit aztán már hiába keresett a rendőrség Nagy Filadelfiában. Az eleven katalógus. Van a Nemzeti Múzeum könyvtárában egy kis szürke ember, olyan szürke, mintha épp őt lepte volna be a sok százezer könyvpora. Neve Kerekes Pál. Hivatali fokozata a laboránság. Ez a derék altiszt drága kincse mindenkinek, aki a könyvtárban búvárkodik. Nincs hozzá fogható készséges, jó akaratú, türelmes laboráns szerte a világon. Akárhogy zaklatjuk őt, mi kapkodó és ideges könyvmolyok, úgy szolgál, mint az Aladin város lámpája beli tündérek. Kitalálja gondolatainkat, velünk örül, ha rábukkantunk valamire, Egy perc és a legrejtettebb zugból is elénk teremti a fóliásokat. Ez különben könnyű neki, mert még a tudós bibliotekárius urak se igen ismerik úgy a roppant könyvtár minden zugát, mint ő. Kerekes Pál az eleven katalógus. Emlékező tehetsége csodálatos. Szürke feje tele van magyar, deák, német könyveinek nagy sokaságával, és mindez a mi munkánkat könnyíti meg. Hogy ne emlékeztem volna hát meg erről a derék kerekes párról, mikor egyszer a Nemzeti Múzeum könyvtárát dicsértem az újságban. Megírtam, hogy ez a jó ember nekünk, búvárkodóknak, hasznos munkatársunk, aki iránt hálásak vagyunk. Különben tüneményű eleven katalógus. 10 000 könyv cím van a fejében. Mikor a cikk megjelent, Kerekes Pál utánam jött a folyosón megmondani, milyen jól esett neki a dicséret. Egészen elérzékenyedett a derék ember. De tekintetes uram, mondta végül, valami olyat is méltóztatott írni, ami nagy hiba. Nem tudok 10 000 könyv címet, csak 8500-at. Ez nem maradhat ennyiben. Becsületes ember vagyok, nem akarom előjáróimat és a világot ámítani. Hát neki fekszem a Petriknek is, és ha bele is vakulok, bele is bolondulok, be fogom vágni ezt az 1500 címet, hogy igaz legyen a 10 000. Mondta jó Kerekes Pál, és meg is cselekedte. 30 éjszaka tanult otthon hajnal, és egy hónap múlva elém téve valami vén könyvet, ezt súgta a fülembe. Most már csak ugyan megvan mind a 10 000. Elmúlt vagy egy esztendő, én már el is felejtettem ezt az egész dolgot, de úgyhogy nem, megint írtam valamit a Nemzeti Múzeum könyvtáráról, aki pedig a Nemzeti Múzeum könyvtáráról ír, annak dicsérnie kell jó Kerekes Pált. Ezúttal azt találtam firkálni, hogy az eleven katalógus 15 000 könyv címet tud. Hetek múlva benézek a könyvtárba. Keresem az én szürke segítőmet, de nincs sehol. Árvaságomban szitja koponyájú doktor Sebestyén Gyulához fordulok. Hol van Kerekes Pál? Kerekes Pál, válaszolja a kiváló tudós. Haj, uram, Kerekes Pállal nagy baj van. A nagy bajnak ön az oka? Mert ön azt írta róla az újságban, hogy 15 000 könyv címet tud, pedig csak 10 000-et tudott. Ezt a méltatlan dicséretet nem viselhette el a becsületes ember. Szabadságot kért, hosszú szolgálata alatt legelőször, és most otthon tanulja éjjel-nappal a hátra levő 5 000 címet. Hallom, már a 3. 1000-ben jár. De uram, igen kérem, mint hogy a jövőben ügyeljen a tollára, mert ha véletlen azt találja ki írni, hogy Kerekes Pál 100 000 könyv címet tud, akkor ez a derék jóra való ember meg van ölve, mert azt is megtanulja, ami pedig a halál. Ettől fogva aztán számok dolgában mindig nagyon óvatosan dicsérem a jó Kerekes Pált. Hogy lő jellencsik? A vitéz Jellencsik Vince tábornagy egyszer Pozsonyban lövő gyakorlatot tartott a honvéd gyalogságnál, de nem sok örömet elt a legényeiben, mert irgalmatlanul rosszul találtak. Nem tudtok ti lőni, korholta őket a generális. Majd megmutatom, hogyan kell célozni. Azzal kezébe kapta a puskát. Célzott, lőtt. A golyó úgy 1 méternyire sivította a táblától. A honvéd gyerekek már-már nagyon csekély véleményt kezdtek táplálni generálisok képességéről, de a jó ízű tábornok csak hamar feltalálta magát. Látjátok, így lő Beles József, s rámutatott az egyik legényre. Megint célzott, megint hibázott. Így lő Tóth István. A levegőben egy varjú kóvájgott, tábornok célba veszi a fekete madarat, s hogy nem éppen fejen találja. A vergődő állat odahull lábuk elé. A generális körülnéz a legényei közt, aztán stentori hangon kiáltja. Így lő Jellencsik. Hiába a tábornok abban az időben már nem kezelte biztosan a puskát. 66-ban golyó érte a karját, azt sínylette. Akkor le is akarták vágni a kezét, és kicsibe múlt, hogy meg nem tették. A generális már ott állt a sátorban a kirurgos előtt. Várván, mikor kerül a sor az ő amputálására. Nem került sor, mert valami istentelen bomba épp a sátor közepébe pukkant szét, és szétzavarta az orvost, a pácienseket, a szélrózsa minden irányába. Tábornok karja meggyógyult, aztán magától. Kemények az ő csontjai, az ilyen anyagból gyúrt emberekről, mondja Jókai, hogy nem vén emberek az öreg emberek. Az elveszett dinamit. Mikor 1897-ben a vaskapu megnyitásához készülődtek, a szegedi csendőrkerületi parancsnoksághoz távirat érkezett, amely tudatta, hogy a király ellen merényletet terveznek. A vaskapu szabályozásának vállalatától 14 ládára való dinamitot loptak el, és hogy vele a király és a külföldi uralkodók ellen merényletet kövessenek el. A távirat megérkezése után báró földvári László csendőr ezredes adjutánsával Szatmári főhadnaggyal azonnal elutazott Orsovára. A miniszter elnökségtől is szigorú utasítást kapott, hogy mindenáron iparkodjék nyomára jutni a dinamitlopásnak. Az ezredes kihallgatta a munkásokat, beutazta a szomszédos falukat, minden hiába. Még egy gramnyi lopott dinamitot se tudott találni. A báró elvesztette türelmét, és ingerülten kérdezte a vállalat főmérnökét. Ugyan honnan tudják, hogy ellopják azt a sok dinamitot? A könyveinkből volt a felelet. A báró előkérte a raktárkönyveit, melyek szerint 14 láda dinamitnak lába kelt. Földvári csak futólagosan pillantott a számadásba, s egyszerre örvendezve kiáltotta. Végre megvan az az átkozott dinamit. Kimutatta, hogy számadási hiba az egész dolog. 14 láda dinamit csak a papíroson veszett el, de a valóságban ott van a raktárban. Emiatt az összeadási hiba miatt volt a nagy nyomozás, lótás, futás és táviratváltás Orsova-Budapest-Bécs között. Földvári, aki így befejezte a nyomozást, megkönnyebbülten sóhajtott fel. Még soha életemben nem ijedtem meg így egy ártatlan baklövéstől. A királynak is jelentést tettek az esetről, és a vaskapu megnyitásánál jelen volt udvari személyiségek. Nem győzték eléggé dicsérni földvári bárót, hogy milyen jó katona és jó számoló. Fekete. Dr. Holub Emil, az Afrika kutató, a 80-as évek végén előadást tartott Temesvárott, a Masu Kulumbe szeretsenek nyelvéről, meséiről és dalairól. Hosszasan ismertette ezt a dél-afrikai idiómát, melynek olyan furcsa csettegő hangjai vannak. El is mondott egy csomó mindent Masu Kulumbe nyelven, azokkal a minden európai ajaknak oly nehéz schnalzlautokkal. Közbe-közbe úti kalandjairól is beszélt, és több ízben dicséretekkel említette Fekete nevű derék bátor magyar szolgáját, ki szárazon és vízen mindig ember volt a talpán. Előadás után lakoma következett. Mikor az áldomások véget értek, és az egész társaság beszélgetni kezdett, egy verseci úr oda telepedett a híres utazó mellé. Tisztelt doktor úr, így kezdte. Ha meg nem sértem, igazán tud ön Masu Kulumbe nyelven? Holub meghökkente furcsa kérdése. Hogy ne tudnék, hisz éveket töltöttem ott. De úgy értem, jól beszél? Azt csak tessék rám bízni. Bocsánat, tisztelt doktor úr, az a dolog engem igen érdekel. Azt szeretném tudni, helyes az ön kiejtése. Megérti-e a Masu Kulumbe szerecsen, mikor ön beszél? A tudós utazó most már csak nem megharagudott. Uram, lelkiismeretes tanulmányaim tárgya, amit előadásomban említettem, és éppen ama nyelv hangtana volt, és ön ilyet kérdez tőle? Ilyet, doktor úr, mert okaim vannak rá, hogy az ön Masu Kulumbe nyelvtudásában erősen kételkedjem. Uram, tessék engem nyugodtan végighallgatni. Ön ma nem, de többször emlegette hű magyar szolgáját. Úgy van. De az ember nevét mindig úgy ejtette ki, Fégede. Természetesen, hiszen Fégedének hívják. Bizony nem natürlihaz, mert annak az embernek Fekete a neve, és én azt mondom, Fégede, nem érti meg semmi magyar. Dr. Holub fészkelődni kezdett. Ön egy cselédjével éveket töltött Afrikában, és minden nap bizonyosan annyiszor szólította őt a nevén, ahányszor semmi Masu Kulumbe szót nem ejtett ki. És ön még ez egyetlen egy magyar név helyes kiejtését sem tudta megtanulni. Hogy hihessem hát el, hogy azt a szerecsen nyelvet helyesen ejti? Nem is hiszem. Így beszélt a verseci úr, és nem szólt többet, de dr. Holub Emil sem. Albrecht főherceg és a kun ember. Albrecht főherceg vonatot várt a karcagi állomáson. Az állomás kerítésén kívülről egy barna arcú kun könyökölt, beszájában a makrapipa, fején kis pörgebb kalap, s nézegeti a fényes katonaurakat. Egyszer csak odalép hozzá Albrecht főherceg, és így szólítja meg. Hány ember van a faluban? A kun a legnagyobb flegmámon felelt. Megvan az mind, nem veszett el egy se. Azt kérdem, hány lakosa van a falunak? Nem falu ez, hanem város. Hát hányan laknak a városban, nem érti? Mit tudom én, nem vagyok pap. Mire Albrecht főherceg türelmetlenül. Maga talán nem is tudja, hogy én Albrecht főherceg vagyok. Mire a kun szemeire húzta a kalapot, és így felelt. Már én arról se tehetek. Zsoldos altábornagy, mint kém. Az elhunyt zsoldos altábornagynak vezérkari kapitány korában egyszer eszébe jutott, hogy elmegy Oroszországba egy kicsit körülnézni katonai szempontból. Kereskedelmi utazónak öltözve, hatalmas kofferrel megrakodva indult neki Oroszországnak. Álnévre szóló útlevelét még elutazás előtt láttam osztatta a bécsi orosz nagykövetségen, és minden akadály nélkül eljutott utazásának célpontjába, Moszkvába. Másodrangú fogadóban szobát bérelt, és híven engedelmeskedve az orosz közigazgatási rendeletnek, személyesen jelentkezett a kerület prefektusánál. Gyanútlanul tért vissza a fogadóba, hogy kipihenje hosszú út fáradalmait, de nem pihent a bécsi orosz ellenkémkedő hivatal. Még javában aludt az állutazó kapitány, mikor kopogtattak az ajtaján. Bosszankodva nyitotta ki az ajtót, hát egy teljes díszbe ültözött orosz vezérkari százados lépett be rajta. Katonásan köszönt, és franciául legképp szólt a nyugalmat már csak színlelő utazóhoz. G. orosz ezredes úr, Moszkva kormányzója tiszteletét küldi zsoldos vezérkari kapitány úrnak. Nagyon örülne, ha estebédre ma őt meglátogatná. Palotájába várja kapitány urat. Aztán szalutált és elment. Zsoldos nem gondolkodott sokáig, Moszkvában nem maradhat, leleplezték, gyorsan csomagolt, egyenesen a pályaudvarhoz hajtatott. Közben óvatosan körülnézett, és örömmel látta, hogy nem követi senki, majd megváltva jegyét beszállt. A vonat megindult, és Zsoldos örült, hogy legalább épp bőrrel menekülhet, már közel járt az osztrák határhoz, csak egy óra, és túl lesz mindenen. De az oroszok ördöge nem aludott. A határállomáson kívül a vonat hirtelen megállt. Zsandárok lepték el a vonatot, és hangos szóval kiabálták Zsoldos nevét. Végre rátaláltak, amint alvást színlelve a kupé egyik sarkába vonult vissza. A zsandárok visszaléptek, és előtte áll a délelőtti orosz kapitány. Hideg verejték pergett le a különben ritka hidegvérű katona arcán. A kormányzó úr sajnálja, hogy Zsoldos kapitány úr a meghívást nem fogadta el. Ő excellenciája parancsát követve fölszólítom, szíveskedjék azonnal követni. Ezzel megfordult, és Zsoldos szótlanul ment utána. Nem haladtak sokáig. Két zsandár a másik vasúti kocsi ajtajánál megállt. Kapitány félreállt, és Zsoldos belépett az ott álló külön kocsiba. Csak akkor ócsúdott fel meglepetéséből, mikor a dúsan terített asztalhoz letelepedve, az orosz tiszt jó étvágyat és jó utat kívánva magára hagyta őt. Rothschild és Rácz Pali. A vadászkürtben játszott egy este Pali bátyánk, valaki figyelmeztet, hogy az egyik asztalnál Rothschild ül. Az öreg úr elkezd oda muzsikálni, szebbnél szebb nótáit szedi elő. Egyszer csak Rothschild zsebébe nyúl, kiveszi a nagy bugyelláris, és odainti magához Pali bátyát. Az nagy hajlongások közt odalép az asztalhoz, és kap egy egyforintos banknótát. Azt nem látom, hogy te vagy a milliómos Rothschild, dörmögi az öreg visszatértében, de azt látom, hogyan lettél azzá. A meleg, mint békéltető. Én Veres Marti Bertalan volt pestvidéki törvényszéki bíróról tudom, mások azonban másra kenik ezt az anekdótát. Az öreg úr egész életében nagyon fázós természetű volt, és már szeptemberben Jabában fűtetett, mind otthon a lakásán, mind hivatalában. Domonyi járásbíró korában egy szeptemberi szép nap örökségfölös atyafiakat békéltett. Vége a 10. kazetta első sávjának. Ki kell ment?
Nem én, bíró úr.
János, tegyen csak a kályhára. János a hivatal szolga rárak a tűzre. Egy kis idő múlva járásbíró újra rászól a kályha mellett álló bekecses atyafira. Egyezzék ki, kelmed.
Nem én, bíró úr.
János, rakjon csak a tűzre. Mikor ez a rövid dialógus háromszor vagy négyszer ismétlődik, a pörös atyafi kezdi neszelni a dolgot, és így szól. Tekintetes úr, ne tessék a Jánost fárasztani, én állom a meleget, de hogy is ne állnám, mikor fűtő vagyok a Concordia kőzmalomban Pesten. Dr. Szászi István közlése. A fogoly huszárok. 1848. Elfogtak két huszárt, később valahogy kiszabadulnak, s mennek bejelenteni magukat a répási ezredesnél. Hát ti hol jártatok, fiaim? El voltunk fogva a követem alásan. Ennyi, majd mit mondok, hát hogy mertétek azt engedni huszárlétetekre? Sokan jöttek ránk, megkövetem. Mennyi az a sok? 100 vasas német. Micsoda? 100 német? Hisz az éppen egy huszárnak valós, ketten voltatok hozzá. Ez többet meg ne történjék rajtatok. Igenis, nem fogjuk cselekedni többet. A vagyon. Kovács József professzortól, a hírneves sebésztől, fiatal orvos korában azt kérdi valaki, hogy mennyi vagyona van. 4000 forinttal kevesebb a semminél, felelte Kovács. Hogy? Hát úgy, hogyha nem volna 4000 forintnyi adósságom, éppen semmim se volna, de így még a semminél is kevesebben van a 4000 forinttal. Dr. Kassai Imre közlése.